helyzet. Három fiúgyermek létezett, és a legfiatalabb volt a képen látható Károlyi György. Károlyi György korában nagyon ismert személyiség volt, közismert, közélet, tehát a közéletben nagyon fontos szerepet játszott. Nem volt kiemelkedő tehetségű, de nagyon művelt, képzett ember volt. A család ugyanis, amit hallottuk, a 19. században, de már a 18. század második felében is nagyon nagy gondot fordított az utódok nevelésére. Most ez a 19. században már hatványozottan igaz volt, és ezért a Károlyi testvérek, a három fiúgyermek, de a lányok is nagyon körültekintő nevelésben részesültek. Továbbra is maradt az a gondolat, amit az előzőekben hallottunk, hogy a magyar nyelvi nevelés az középpontban maradt. Akkor is középpontban maradt, amikor a család már idejének nagy részét, különösen a 18. század végén és a 19. század elején Bécsben töltötte. Hiszen hallottuk itt a bevezetőben, hogy Károlyi György is Bécsben született. Ez azzal magyarázható, hogy szülei idejének nagyobb részét már a 19. század első felében ott töltötték. Ugyanis ez a kastély, ahol most állunk, ez a rezidenciális központ volt egészen a század közepéig. A század második felében azonban megváltozott a funkciója ennek a kastélynak. Ugye birtokközpont volt és a család lakóhelye. A 18. század utolsó harmadában azonban nagy változás történik, mert a család átteszi a székhelyét Pestre, tehát már Károlyi Antal, a fia pedig idejének nagyobb részét Károlyi József Bécsben tölti. A újabb nemzedék, vagyis Károly István, Lajos és György pedig tulajdonképpen gyermekéveit Bécsben tölti. Az apa nagyon korán meghalt, ebből következett, hogy végrendeletének nagyon fontos szerepe lett. A végrendeletben felhívta a figyelmét a feleségének, aki gyámja lett a gyerekeknek, hogy magyar szellemben kell nevelni. A feleség, aki nem magyar származású arisztokrata családban született, eleget tett férje óhajának, és Bécsben is, majd pedig Magyarországra költözve, szintén így folytatódik a nevelésünk. Rendkívül művelt és a kor színvonalán álló ismereteket sajátítottak el már gyermekkorukban, amit aztán Károlyi György egyelőre megfejtetett számomra megfejthetetlen okokból egész életén át megőrzött magának. Erről azok a források győztek meg, amelyekről a továbbiakban részletesebben fogok önöknek szólni. Az életútját nem mutatnám be, ugyanis elegendő nekünk annyit tudni róla, hogy a reformkorban politikai szerepe nem számottevő, közéleti tevékenysége azonban maradandó. Mindenben ott, mindenben részt vett, minden fontos alkotást támogatott, amelyre a reformkor során sor került, sőt az 50-es és a 60-as években is megtartotta ezt a jó szokását. De engem, ami megragadott, az ő személyes forrásai hátrahagyott iratait forgatva, az a tudásvágy volt, amely egész életében át végigkísérte őt. És akkor ezekről a forrásokról szeretnék a továbbiakban beszélni. Hát először is a naplókról, de azért beszélhetünk naplókról, mert többször neki kezdett. Mint látható a dátumokból, három időpontban kezd naplót vezetni, 1824-ben, 32-ben, majd 33-ban. És ezek az időpontok egy-egy utazáshoz kötődnek. Tehát tulajdonképpen, amikor a naplóit jellemezni akarjuk, vagy meg akarjuk határozni, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek regiszter jellegű úti naplók voltak. Ugyanis a bejegyzések naponta történnek, kivéve akkor, amikor valamilyen oknál fogva nincs hozzá kedve. A későbbiek során idézetet is választottam, és majd akkor visszatérek rá, hogy mivel magyarázza majd a legterjedelmesebb 1833 és 36 között keletkezett naplófeljegyzéseiben az, hogy mi az oka annak, hogy időnként hosszabb távon nem kerülnek napi bejegyzések a naplókönyvébe. Na tehát ezek utazáshoz köthetők. Látható, hogy különféle hosszúak ezek az utazások, és ebből következően a naplók terjedelme is változó. A legelső utazás 1824, és mindössze 9 fólió, hasonlóan rövid az 1832-ben tett útja. A legterjedelmesebb a harmadik, a 33 és 35 közötti, és hát a 35 és 30 közötti év az egy specifikus része a naplójának. Az úti naplók alapján fel lehetett rajzolni azt az útvonalat, amelyet bejárt. Hát először az első útja során, mint ez látható, rám is megpróbálom mutatni, tehát Bécsből indult el, és a német államokon keresztül Párizsba érkezett, és a legtöbb időt 1824-ben Franciaországban töltötte, a legtöbb időt egy dél-franciaországi rosszul vezetten, tehát egy dél-franciaországi utazást tett, visszatért Párizsba, majd onnan átrándult egy nagyon rövid időre Londonba. Az útinapló nagyon tömör, rövid bejegyzéseket tartalmaz, tulajdonképpen csak azt jegyzi le, hogy merre jár, és semmiféle kommentárt nem fűz ezekhez a bejegyzésekhez. Egyelőre én sem, majd a következő diakockán összegyűjtöttem útinaplóinak a jellemzőit, és akkor térnék vissza. Most egyelőre csak azt mutatnám meg, hogy merre járt, és ebből milyen következtetéseket lehet levonni. A második út az nagyon érdekesen indult. A második utazás az eleve Londonban, tehát Angliába tervezte, csak hogy ő tulajdonképpen az Egyesült Államokba készült. Ebben a korban egyre érdekesebbé válik az új világ, és Amerika iránt nagyon nagy az érdeklődés Magyarországon, aminek Böröni Farkas naplója, vagy inkább könyve, amely az amerikai utazása során keletkezett, keltette fel a kortársaknak a figyelmét, aztán Tocqueville könyve is hamarosan megjelenik Magyarországon magyarul is, ami ebben a korban nagy ritkaság számba ment, úgyhogy a magyar értelmiség, illetve hát az arisztokráciának azon tagjai között, akik ebben gondolkodhattak, hogy egy ilyen utazást megtesznek, ez célként jelenik meg. Széchenyi is sokszor foglalkozik a gondolattal, aztán Károlyi Györgyel együtt is foglalkoznak a gondolattal, hogy átrándulnak az új világba. Na tehát itt állt a küszöbön Károlyi György 1832-ben, de mégsem mert vállalkozni az utazásra a korella járványnak a hírére. Ezért inkább úgy gondolta, hogy elhalasztja az utazását a következő évre, abból aztán nem lett semmi. Így aztán 32-ben, ha már itt volt Londonban, akkor úgy gondolta, hogy tesz egy kirándulás Skóciába, és körülnézett. Ezek az utazások számára nagyon fontosak voltak, mert egyrészt kapcsolatokat teremtett, másrészt pedig mindent megnézett, ami az útjába került. Nem csak a kiállításokat, nem csak a birtokokat, a kastélyokat, a kerteket, hanem könyvtárakba benézett, könyveket szerzett, tehát azokban a témákban, amelyek érdekelték. Na tehát a tapasztalatszerzés volt számára a legfontosabb ezen utazások során. És végül a harmadik útjáról kell szólnunk, amely a leghosszabb volt, és mint látjuk, Pestről indul 1833. decemberében, majd egy itáliai utat tervez. Tulajdonképpen itt csak egy itáliai utazásról van szó. Az antik műemlékek ragadják azonban meg, végigjárja Dél-Itáliát, aztán Szicíliát, és olyan hatással lesznek rájuk az antik műemlékek, aztán az antik történelem, hogy elhatározza, hogy tovább indul, és megnézi Egyiptomot, illetve a Szentföldre is ellátogat. Így aztán 34-ben elkezdődik ez az utazás, és Máltán keresztül jut el Alexandriába, majd itt Alexandriában egy hajópérrel, és akkor utitársával, Zicsi Ödönnel végig fognak haladni a Níluson egészen Abu Szimbelig. És hát az útinapló nem azért érdekes, hogy bemutatja azokat a műemlékeket, amelyek útjába kerültek, hanem ahogyan végignézte, tehát azt mondhatnánk, hogy Károlyi turista volt. De egy olyan turista, aki nem egyszerűen csak ránézett az elmúlt koroknak a maradandó épület, megmaradt épületeire, hanem aki rácsodálkozott a múltra, és aki nagyon-nagyon pontosan felkészült, megpróbált legalábbis felkészülni, és a látványt élvezte. És hiába haladt, és ugye rengeteg templomot megnézett a Nílus mentén, minden egyes új műemlék látványa mindig lenyűgözte. És amikor az ember olvas ezeket a száraz bejegyzéseket a naplóban, akkor a stílus szárazságát elfeledteti vele az a csodálkozás, amit ebben az emberben a múlt iránti érdeklődés kiváltott. És itt lehet megérezni azt a rendkívül sokoldalú tudásszonyat, ami őt jellemezte, mert ahogyan rácsodálkozott a múlt emlékeire, ugyanígy csodálkozik majd rá a modernkor vívmányaira, amikor mondjuk meglátogatja 1864-ben a londoni világkiállítást, a fiával együtt, már akkor az új nemzedék képviselő is ott van vele, és akkor felhívja a Gábor fiának a figyelmét, hogy mindent alaposan nézzen meg, minden találmányt nézze meg, a gépeket, hogy hogyan lehet azt majd hasznosítani a saját életükben, és akkor Gábor megjegyzi, hogy őt bizony ezek a dolgok nem érdeklik. És az akkor már idősödő Károlyi György pedig végigjárja az ipari forradalom nyomán létrejött új találmányokat bemutató kiállítást, és ugyanazzal a rácsodálkozással és ugyanazzal az élménnyel fog gazdagodni, és hát az az érdekes, hogy az új generációnak, tehát a gyermekeinek ugyanezt nem tudta átadni. Tehát, az a kérdés merült fel bennem, amikor ezeket a naplókat olvasgattam először, hogy melyek voltak azok a motivációk, amelyek Károlyit arra indították, hogy egyáltalán írjon, hiszen a naplóbejegyzésekből kiderült, hogy ő nem szeretett írni, nem volt érzéke hozzá, és bizony ezek a bejegyzések, ezek a naplók, ezek nem irodalmi stílusban készültek. Tehát a kordivat volt az egyik. A másik, hogy a számára nagyon fontos barátok Széchenyi, Veselényi naplót vezettek, és még biztos számos más ismert kortársa is naplót vezetett, de valószínű, hogy a két barát példája volt az, amely elindította őt ezen az úton. És hát végül a harmadik, amit ő jegyzett le, hogy miért is vállalkozik naplóírásra, hát az, hogy a későbbiek során majd fel tudja lapozni, és fel tudja eleveníteni az emlékeket, vagyis megpróbált harcolni a felejtés ellen. Azt is lejegyzi, kiderül ezekből a feljegyzésekből, hogy szigorúan magának készíti, és hát ez számunkra azért fontos, mert bízhatunk abban, hogy ezek a bejegyzések őszinték. Tehát nem gondolt arra, hogy ezt valaha is publikálni fogja. A következő képen írja le ezt az egyik helyen. Mint hogy ezen naplókönyvben bizonyosan a napvilágot látni nem fogja, csak azt jegyzem, amit láttam, és miként láttam. Na és számomra ez volt a fontos, és szerintem a mai olvasó számára ez a fontos, nem amit látott, mert az nem olyan érdekfeszítő, bár az is érdekes, hogy mit jegyez le, hanem hogy miként látta. Tehát mit látott meg, és milyen érzések kapcsolódtak a látványhoz. A következő helyen megmagyarázza, hogy miért is magának ír. Írói pályára nem születtem, rosszul pedig és hibásan írni nincsen nagy kedvem, tehát volt önkritikája. Ez a későbbiek során is megnyilvánul személyes feljegyzéseiben, illetve a levelezésében is. Már említettem, hogy nem vezeti folyamatosan azonban a naplóit, aminek az okát ő maga is meghatározza, ez pedig a vesség. Ennek pedig súlyos következményei vannak, mint ahogy egy következő naplóbejegyzésből kiderül. Hogyha csak kevés napig nem jegyzek semmit ezen könyvben, mindjárt hetekig és további hiátusok támadnak. Vagyis felfedezte azt, hogyha nem vesz magán erőt, akkor bizony nagy hézagok keletkeznek, utána ezeket összefoglalja, de azoknak már az értéke nem olyan, mint amikor nap mint nap esténként lejegyezte a látottakat. És van még egy a naplóírási technikájával kapcsolatos bejegyzése, ami szintén azt mutatja, hogy miért tartotta fontosnak folyamatosan vezetni a naplót. Napokkal és hetekkel később sokakat másképp lát az ember, és korántsem annyira érdekesen írhatja le. De számunkra nem ez a fontos, hogy nem annyira érdekesen írhatja le, hanem inkább az, hogy napokkal és hetekkel később másképp is értelmezi azokat az eseményeket, amelyek megtörténtek vele. Na és itt felmerül egy kérdés, Kala Zsuzsa nemrégen jelentette meg Bátfai Lászlónak, Károlyi György titkárának a napló feljegyzéseit, és hát a naplóhoz fűzött terjedelmes értelmező tanulmányban Kala Zsuzsa azt jegyzi meg, hogy egész életén át vezetett Károlyi György napló. Engem meglepett ez a megjegyzése, mert én meg voltam róla győződve, hogy Károlyinak a naplóvezetés az utazásaihoz kapcsolódik, és hogy ő a hétköznapi életben a későbbiek során a 30-as évek közepétől kezdődően nem vezetett naplót. Semmi nyomát nem találtam ugyanis annak, hogy semmiféle egyéb forrástípusban, hogy ő a későbbiek során ehhez folyamodott volna a naplóíráshoz. Ugyanis én nem éreztem, hogy nála ez létszükséglet. Úgy gondoltam, hogy tényleg csak az úti élményeit akarta rögzíteni, hogy később majd ez fellapozható legyen. Még emellett szólt az az érv is, hogy ő nagyon tudatosan készült ezekre az utazásokra, különösen a nagy útra, a nagy keleti utazásra, mert festőt is vitt, tehát a látványt vizuálisan is meg akarta örökíteni. Tehát úgy gondoltam, hogy ezzel az ő naplóírási tevékenysége befejeződött. Még egy érv van, ami amellett szól, hogy ő nem vezetett a későbbiek során naplót. 35-36-ban, mint említettem, tulajdonképpen van egy kaputojás év, amikor is hazatér a nagy keleti utazásról, és nem hagyja abba a naplóírást. Idáig, hogyha hazatért az útjairól, akkor már az utazás végét sem rögzítette a naplóba, hanem ott hagyta mindig abba, ahol az új útszakasz befejeződött. Tehát mindig csak azt rögzítette, ami számára újdonság volt. Amikor az útnak arra a szakaszára érkezett, amit már többször bejárt, ott sosem szerepel már naplóbejegyzés. Most 35-35-ben hazatér, és akkor érdekes módon még egy évig folytatja a naplóírást. De többször, legalább kétszer-háromszor írja, hogy az élete nem érdekes. Tehát tulajdonképpen nem is érti, hogy miért folytatja a naplónak az írását, semmi érdekeset nem tud rögzíteni. Na most ezek azok a naplóhelyek, amelyek engem arra a következtetésre vezettek vagy juttattak, hogy akkor tulajdonképpen itt vége van. Na most érdekes ez a felfedezés, Kala Zsuzsának ez a megjegyzése, hogy szerintem egy egész életén átvezetett napul. Nem hivatkozik arra, hogy ő miből jutott erre a következtetése, tehát egyelőre megrendült az én álláspontom ebben a kérdésben, hogy most Károlyi György 1836-ban végérvényesen befejezte az naplóírást, vagy pedig a későbbi években is folytatta ezt. Hát remélem, de nem biztos, hogy erre a kérdésre fogok tudni válaszolni. De hát ha. A következő nagyon fontos forrástípus, amely Károlyi György nevéhez köthető, a levelezése. A károlyiakra általában jellemző, hogy sokat utaznak. Most bemutattam, hogy sokat utaztak külföldre, legalábbis a 19. század első fele óta, tehát a reformkori nemzedék, illetve a reformkori nemzedék utániak életéhez hozzátartozott a nagy utazás. Nem csak egy, megengedhették maguknak, hogy több is. De nem csak külföldre tesznek újabb és újabb utakat, különösen a fiatalabb években, hanem Magyarországon belül is nagyon sokat kell utazniuk, és itt már a kell szón van a hangsúly, hiszen birtokaik szétszórtan helyezkednek el, tehát ezek legtöbbször, az itthoni útjaik legtöbbje, ez gazdasági körút. Illetve hát különféle közéleti tisztségeket vállalnak, és ebből adódóan az ország különböző pontjain kell hivatalos ügyben megjelenniük. Így aztán Károlyi György is nagyon sokat utazik. Egyik helyen azt írja az egyik levélben, hogy jövet s menet közt van. És ez az egész életét meghatározta ez az állapot, jövet s menet közt volt. Más összefüggésben is olvastam feleségével kapcsolatban, hogy Zichy Karolina nagyon sokat volt egyedül, és hát utazásait nagyon gyakran szintén egyedül kellett bonyolítania, vagy a későbbiek során a gyerekeket is vitte magával. Tehát a birtokok igazgatása, illetve inkább a birtokok ellenőrzése, mert közvetlenül nem vett részt a birtokok igazgatásában, de a birtokok ellenőrzése és a közéleti, nagyon szerteágazó közéleti tevékenysége miatt nagyon sokat utazott és nagyon ritkán volt Pesten. Most ebből következik az a forrás együttes, amely a kutatót megölbendezteti, hogyha felfedezi. Tehát titkárával, Bálfai Lászlóval folytatott levelezéséről van szó. És ennek a funkciója már teljesen más volt Károly életében, mint a naplóírás, hiszen ez az ügyek intézését, illetve a kapcsolattartást szolgálta. A titkáról most nem szólnék, hiszen akkor Bálfai László külön megér egy misét, tehát egy-két dolgot elmondani róla nem érdemes. Egyet viszont ki kell emelni, hogy nagyon egymásra találtak Károlyi György és Bálfai László. Több évtizedet dolgoznak együtt, és hát Bálfai László látja felcseperedni tulajdonképpen Károlyi Györgyöt, hiszen 1819-től a Károlyok szolgálatában áll, és 1827-től kezdődően pedig Károlyi Györgynek a titkára és mindenese. Most miben találtak egymásra, bár a társadalmi ranglétrán nagyon távol állnak egymástól, mert Bálfai egy elszegényedett kisnemesi családból emelkedik az értelmiség soraiba, de azért a szemléletük, a világnézetük, a politikai beállítódottságuk az ugyanaz, és hát ami a legfontosabb az ő kapcsolatukban, hogy mindkettőt a gyakorlatilag szemlélet jellemezte, és hát ez fogja jellemezni a levelezésüket is. És akkor csak azokat a témákat ragadtam ki, amelyek a legnagyobb teret foglalnak el a levelezésükben, és amelyek a kutatók számára nagyon sok információt jelentenek, és hát számos kérdésben segítenek elgondolkodni, kiinduló pontot jelentenek a kutatáshoz, de csak kiinduló pontot, mert ezek az adatok nagyon szórtak, és más források nélkül sok helyen értelmezhetetlenek. Tehát igaz, a birtokok és a grófi háztartás működtetése, továbbá ezen belül bevételek, kiadások, hitelek, adósságok számontartása, Ez mind-mind Bátyai Lászlónak a feladata volt, és hát ezekről a kérdésekről folytatott rendszeres eszmecserét. A másik fontos terület a kapcsolattartás volt Károlyi György két másik testvérével, ugyanis a birtokokat megosztották ugyan 1827-ben, de egy rész közös kezelésben maradt, és ezt a három testvér együtt intézte. Végül a harmadik, a közéleti feladatok, ennek a tere a legkisebb a levelezésben. És hát van egy szakasz, amikor a pesti palota átépítése a központi kérdés, majd pedig a működtetésével kapcsolatos feladatok terhelik Bátfai. Ugyanis el nem gondolnák, hogy mi mindenre figyel Károlyi György távolítében is. Amikor mindig értesíti Bátfait, hogy mikor fog hazaérkezni, és télidőben vagy ősz végén felhívja a figyelmét, hogy fűtessen be, hogy mire hazaérkezik, akkora meleg legyen. Vagy pedig küldjön kocsit érte, hogy a csomagokat haza tudják vinni. Vagy több kocsi kell, mert nem csak az, hogy ő haza tudjon menni, hanem a podgyászt is. Na tehát a legapróbb kérdésekre is kiterjed a figyelme, és hát a távolból igyekszik a család életét zökkenőmentesen irányítani, illetve hát ennek a nagy háztartásnak az életét, hiszen azt tudni kell, hogy bár a palota az övé, de azért az egész család, tehát a család minden tagjának van helye benne, van szobája benne, és hogyha Pest érkeznek, akkor ott válnak meg. A naplók utolsó nagy kérdésként azt vetettem fel, hogy a naplók és a levelezés alapján milyen nagyobb kérdéseket érdemes a kutatás tárgyává tenni. És hát részben átfedés is lesz az elhangzottakkal kapcsolatban, mert hiszen az eddigieket össze is foglalnám. Tehát, mint láttuk, a naplók, de a levelek is, mert a naplókhoz azért időnként levelek is kapcsolódnak, lehetővé teszik a külföldön való utazás és az itthoni utazás körülményeinek a kutatását. Nagyon sok adat van, amiből képet lehet alkotni arról, hogy a 19. század első felében hogyan lehetett külföldön, és hogyan lehetett itthon utazni az akkori technikai feltételek között. Az egyik legizgalmasabb kérdés, amit ezek a forrástípusok, amelynek a kutatását ezek a forrástípusok lehetővé teszik, a kapcsolati háló. Röviden csak annyit, hogy rendszeresen kiterjed. Következő nagy csoportokra, család, egy nagy családról van szó, a kisebb család, a feleséghez, hát különösen az utóbbi időben ez a reflektorfényben fénybe került. Belkei Ferencnek jelent meg egy nagyon érdekes tanulmánya a Széchenyi napló kapcsán, nagyon újszerű megvilágításba került Zicsi Karolina, Károlyi Györgynek a szerepe a reformkorban. Aztán a következő szint a gyerekeihez való viszony, aztán a barátaihoz való viszony, majd pedig a munkatársaihoz való viszony. És bizony ezek a forrás típusok rengeteg információt szolgáltatnak, persze egyebekkel is ki kell egészíteni. Nagyon sokat elárulnak ezek a források Károlyi György idő szemléletéről, valamint térhasználatáról. Már említettem, hogy a legtöbb információ a birtokok és a grófi háztartás működtetésére vonatkoznak. Én ezek közül egyet emelnék ki, miután újra ugye megjelentek a szempontok. A hitelezés és az adósságkezelés központi szerepet játszanak, különösen a levelezésben. Egy hatalmas birtok komplexum gazdájáról van szó, aki állandóan pénzügyi gondokkal küzd. Tehát ez a magyarázata annak, hogy a hitel az központi kérdés, és az is, hogy hogyan kezeljék, és ez bizony legtöbbször Bátfai Lászlónak a feladata, hogy ezeket az akciókat lebonyolítsa, hogy figyelje el a hitelek lejártát, a kamatfizetést, továbbá azt, hogyha nincs a kasszában megfelelő mennyiségű pénz, akkor honnan szerezzenek új hitelt ahhoz, hogy a régit tudják időben törleszteni, mert arra nagyon kényes volt, hogy a jó hírneve az megmaradjon. Nagyon érdekes és kevés forrás áll a 19. század első feléből rendelkezésre arról, hogy hogyan is értékesítették termékeiket a nagybirtokosok, és hát mivel ez is Bátfai László vállán nyugodott legtöbbször, bár Károly is időnként személyesen részt vett benne, ezért az alkú folyamatot is rekonstruálni lehet, amelyet a különféle termékkereskedőkkel folytatta. Végül, igaz, a gazdasági körül tartozik még ebbe a blokkba, rendszeresen meglátogatja alföldi birtokait, így a nagykárolyi központú szatmármegyei birtokokat, valamint az alföldi birtokokat, a Békés és Csongrádban találhatókat. A naplója azért izgalmas, mert egy szatmári körutazást ír le, és ebből megint csak rekonstruálni lehet, hogy hogyan is történhetett egy-egy ilyen utazás. Mit ellenőrzött és hogyan, és milyen volt a viszonya azokhoz a szakemberekhez, akiket kiválasztott, mert hiszen a szakértelemnek nagyon fontos szerepe volt, ő maga tisztelte a tudást és becsülte, és elvárta az alkalmazottaitól is, hogy szakszerűen végezzék a munkájukat. A nagy blokk, ami a forrásokban még kutatható az életmód, és most már anélkül, hogy kommentárt fűznék hozzá, csak azokat a szempontokat mutatnám, melyek azok a kérdések, amelyek az életmód körébe tartozóan a kutatás tárgyát képezhetik. Mint látjuk, terjedelmes, és éppen ezért nagyon apró részleteket meg lehet tudni Károlyi György, illetve családjának az életmódjáról, és így mintaként is azért kezelhető. Vannak olyan vonások, amelyek általában az arisztokrata családok életmódját a 19. század első felében hasonlóan jellemzik. És az utolsó szempont azért, amikor egy forrásról beszélünk, fel kell vetni, hogy milyen a stílusa a naplóknak, illetve a leveleknek. A napló megformálatlan, ez egyáltalán nem meglepő. A szöveg folyamatos, hogyha az eredetit vesszük kézben, miért nem tagolt, rendkívül hosszú mondatokkal dolgozik, nehezíti az olvasónak az eligazodást és a megértést is nagyon sokszor, hogy központozás is csak ritkán fordul elő. A stílusa viszont úgy a naplónak, mint a leveleknek, közvetlen és kötetlen, nagyon közel áll az élő beszédhez. Különösen jellemző ez a levelekre. Ennyit szerettem volna figyelem felhívóként elmondani, hogy a már megjelent részeket vegyék kézbe, és hogyha nehéz is olvasni, azért küzdjék, rágják át magukat ezeken a szövegeken, mert végül is az ember elfelejti, hogy milyen rossz a stílus, milyen nehézkes olvasni, mert egy idő után az élmény az, hogy be tud pillantani egy elmúlt korszaknak a hétköznapjaiba, az kárpótolja minden nehézségét. Köszönöm a figyelmet!